tisztelt konferencia. Akik ismernek, azok tudják, hogy filozófia történetben fogok beszélni. Éppen nem ismerem, hogy nekik megmondom, hogy én ezt szoktam hozni általában a pedagógus konferenciákra. Néhány előzetes megjegyzést szeretnék tenni. A filozófiai szövegek, a filozófia történetileg érdekesek, ott kicsit másképp konstituálódnak meg azok a jelentések, amikkel dolgozunk, mint egy irodalom történeti szempontból fontos szöveg esetében, vagy a történettudományok bármely más forrás típusa esetében. És hogyha nagyon provokatívan akarom megfogalmazni első megközelítésben, nem a tézisemet, hanem pont aminek az ellenkezőjét szeretném majd belátni. Mert azt mondhatnám, hogy egy filozófiai elmélet független attól, hogy milyen anyagi hordozó hordozza ezeket a jelentéseket, milyen jártestek azok, amik ezt a bizonyos elméletet hordozzák. Én mégis azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos a könyvkultúra, nagyon fontosak a kiadásoknak a figyelembe vétele, különböző filozófiai szövegek elemzésekor, és erre szeretnék példát hozni. Előzetesen azt gondoltam, hogy kettő példát fogok hozni, de csak egy példáról fogok beszélni. A magyar filozófia történetnek az a korszak, amivel beszélni fogok, az a Descartes előtti, a kartéziánizmus előtti korszak, 16. század végéről beszélnék. Ekkor azt kell tudnunk, hogy van két robusztus filozófiai történeti tradíció, ez a két robusztus filozófia történeti tradícióhoz két klasszikus athéni gondolkodó nevéhez köthető, tehát arisztotelizmusról beszélünk és platonizmusról beszélünk. Egy-egy példát akartam hozni mind a kettő paradigmával, arisztoteliánus paradigmát, azt már sokszor emlékezett Enyedi György egyik megjegyzéséből vettem volna, ahol következtethetünk arra, hogy Zavar ellát, hogyan használja, és hogy az 1550-es években egy mutat kiadás, egy híres Arisztotelész összes kiadás volt. Ugyan használja fel az explikációnizmet, de most nem erről fogok beszélni, hanem amiről beszélni fogok, az tulajdonképpen a tavalyi Rebakocs előadásom egyfajta folytatásaként értelmezhető. A szöveg a forrásunk, az egy Wittenbergi kiadvány, 1588-ban Krátor, Zacharias Kraft nyomdájában jelenik meg, Sárközi Bálint a szerzője, nem olvasunk fel a latin címet, szónokat az első principium megvizsgálásának, vagy elgondolásának módjával, a világegyetem természete és elrendezése alapján tudni élik, amennyire összeegyeztethetünk magával a kinyilatkoztatással. Jó. Írta és vittem be a magyar nációt, összejelentően terén előadta a magyar Sárközi Bálint. Nagyon gyorsan elhadadom azt, hogy mit kell tudnunk a dolgokat. Ez egy szónoklat, ami magban elhangzott, és a szónoklat, utána kiadják nyomtatványként. Oké? Szónoklat, mit kell tudnunk erre a szónoklatról, mi ez a magyar náció, ugye ezt nagyon jól tudjuk, a Szabó András kiváló monográfiájával el lehet olvasni, Cirtus Ungaricus néven. A magyar diákok a Wittenbergi Egyetemen létrehoznak egy nagyon tágértelemben, csak nagyon tágértelemben meghatározó hatótársulatságot, abban a szempontból nagyon tágértelemben. Ez egyben, ez ugyanúgy volt egyfajta jogi érdekvédelmi diákszervezet, mint ahogy egyfajta önképzőkör, ahol az egyetem hivatalos kurikuluma alatt elsajátított tudást próbálták elmélyíteni, és elősegíteni ezt az elsajátítást. 1587 és 88, nagyon sok szellemi teljesítmény köthető ekkor. Tulajdonképpen ez a Cirtus Ungaricus, nem is akarok ezeket részletezni. 1587 és 88 során tudjuk, hogy szónoklatokat tartanak egymás között. Jó, 5 vagy 6-ot tudunk erre lehet vitatkozni, hogy tulajdonképpen mennyi volt. Ami nagyon érdekes az az, hogy ezek nagyon jó szövegek, én azt gondolom. És filozófia történészként nekem nagyon régóta foglalkoztatott a Sárközi Bálintnak ez a szövege, ahol azt sejtettem, hogy Giordano Bruno, a cím már magam Giordano Bruno is lett is, mert tűnt nekem, és ez beigazolódott, nagyon nagy lelkesedéssel beszéltem tavaly arról, hogy a szöveg Giordano Bruno Párizsban kiadott 1582-es egyik művének paraphrázisait tartalmazza. Jó. Azóta a Szabó Ádám, kedves barátom és kollégám, előállítani ennek a szövegnek. Jó, és kiderült, hogy nem feltétlenül Giordano Bruno a főhőse a szövegnek, hanem Marsilio Ficino a szövegnek a főhőse. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a Marsilio Ficinoi filozófia parafrázisát adja a Sartre-hoz Bálint, és ezt a Ficinoi filozófiát támasztja alá, vagy éppen kicsit imaktatja meg a Giordano Bruno féle szövegrészletekkel. Ez az, amiről én most nem fogok beszélni, mert nem akarok filozófiai problémákba belemenni, hiszen a konferenciánknak a címe is tartalmaz könyvekkel és kiadványokkal, és ezek történetével foglalkozik. Amit most szeretnék az előadás során megvalósítani, az pedig nem más, mint hogy elmondom nagyjából filológiailag, hogy néz ki, milyen Ficino műveket használ a Sartre-hoz Bálint, jó? A Giordano Bruno művekről most nem beszélek, én ott azt is, hogy ezt mondanom kell, hogy a Giordano Bruno 1586 és 1586 ősze és 1588 márciusa között életében először rendes érdemi katedrát kap, és utána se soha, ez Wittenbergbe történik meg. Jó? Hát itt a magyar hallgatók közvetlenül hallgatják Giordano Bruno-t, és úgy tűnik, hogy nagy hatással van. Jó? Tehát a Sartre-nek vannak olyan megjegyzések, Ingrid Ille, és utána jön egy Bruno parafrázis, és akkor ott ül a forgás, és többé, és tudják, hogy a Giordano Bruno-ról beszél. Kérlek, mert hiszen a beszél kommunikatív szituációjából következik, hogy ki tudják egészíteni. Oké? Jó. Most amiről szeretnék beszélni, megmutatom egy, hogy a Ficino életműben melyik négy művet használja a Sartre-hoz Bálint, és utána pedig szeretném, hogyha együtt meghallgatnak, tisztelt hallgatóság, 10-12 sort felolvasok a Rákóczi Zsigmondnak címzett ajánlólevélből, ami bevezeti ezt a művet. Jó? És ott meghökkentő dolgokat fogunk találni, vagy bukkanni, ezt megpróbálom érzékeltetni, hogy miért furcsa a magának a mű szempontjából ez az ajánlólevél, és utána felteszünk egy kérdést, amire nem biztos, hogy tudom a választ, de egy javaslatot fogok megfogalmazni. Oké, okay, Ficino művei Sartre-hoz orációjában még mű az, ami nagyon erősen jelen van. Először, jó, mit kell tudni Massimo Ficinóról? Jó, gyorsan elmondom azt, mert azért tényleg tudunk, hogy Massimo Ficino tulajdonképpen a reneszánsz platonikus filozófia talán azt lehet mondani, a legnagyobb alakja, lefordítja Firenzében a teljes platoni életművet, kommentálja a teljes platoni életművet, lefordítja Plotinos ránk maradt életművét, ami 9-es szerkezetekben hagyományozódik a szöveg, kommentálja Plotinos a hellenizmusbeli neoplatonizmus legnagyobb alakjának szövegeit. Valamint mit csinál még a Ficino? Lefordítja a hellenizmusbeli nem keresztény és keresztény platonizmus alapvető szövegeit, Jamaikhoz, Torokhoz, Porfőhoz. Jó, és ezekhez kommentálok adni. Oké. Tulajdonképpen, amit természetes platonizmusnak nevezünk, azt a Ficino csinálja meg. Jó? Ezt kell róla tudnunk. És ír a saját műveket is. A saját művekről beszélünk, most Teológia platonika címmel. A művekből azt látjuk, hogy mikor írja a műveket, mikor adják ki először, valamint hogy az 1561-es Opera Omnia 1 és 2 kötete közül milyen napszámokon olvashatjuk ezeket a műveket. Jó? Mennyi időm lesz? Nem mondom el a teológia platonika formáját. Egy 5 létszférával a metafizikával beszélünk. Tulajdonképpen szépen végigjár itt anyagi test, minőség, lélek, elmeintelektus mondja az Isten lépcső fokait a ebben párhuzamos ismereteleneti fakultásokkal Sartre-hoz Bálint. Jó, tehát ez adja a műnek az alapkoncepciója. Jó, menjünk vissza. Délapu Pauli, erről a műről a valami résztől hallottunk sok mindent a Tudományi Intézetben meghívott előadóként. Mikor is pár nap ezelőtt előadást tartott. Ugye a pályállagattartásának a húszszövetségi problematikája kerül Ficinónál. Ekkor éppen Plotinos kommentál, és nagyon a hermetikus platonikus filozófia felől kinyitjunk az húszszövetség felé. Ez erről szól ez a jó adélt, találkozik Pauli. Használja nagyon erőteljesen a Sárközi egészen meglepő helyeken is problémák mentén. Innen ugorjuk a negyedikre, az a késői Ficsinyónak tulajdonképpen a pályalevel kommentárja, amit befejezetlenül maradt, ez az 1490-es évek Firenzéje, amikor a szavonalolaja mintán vagyunk már. Itt pont megfordítva áll a helyzet, tehát egy exegetikai műfelől, mint a platonikus filozófia felé. Ezt is használja a Sárközi. Valamint, ami nem szok felhívnám a figyelmet, ez szerintem egyedülálló a magyar eszmét történelmi, hogy nagyon magas szint. Tehát az Exceptais Gracis Orte Commentaris Archibiades Platonis Primum. Az Archibiades Maiornak nevezzük ezt, egy apokrif Platon dialógus, amihez az 5. századi Proclus a hellenizmusbeli Platon kommentártól ír egy kommentárt, és ezek fragmentumokban álltak Ficsinó rendelkezésére, és lefordítja őket Ficsinó, és ki is adja először a Jamblikos fordítás mellékleteként, majd az összkiadás is tartalmazza. Egyáltalán magát lehetett, hogy ilyen mélységben ismerjük a Ficsinói életművet, és ilyen mélységben úgymond tájékozódunk abban, ami azt mondja, a platonikus tradíció. Ezeket használjuk Ficsinótól. Kérem, hogy felkérjük, egy nagyon alapos Ficsin is van szó. Itt vannak a parafrázisokkal példák, nem ennyire ez a fontos. Maradjunk is inkább ennél a diánál. Most térjünk rá a Rákóczi Zsigmondnak írt ajánlólevélhez. Felolvasom az első pár sort, jó? Nagyon fontos, már egy Egerváll kapitányának nevezünk Rákóczi Zsigmondot, ami azt jelenti, ugye, hogy az ajánlólevél 1588. augusztus 1-jére van dátumozva, ha jól tudom, akkor június végén nevezik ki a Rákóczi teget kapitányává, bár így a tárgyalások előtt folynak. Az ajánlólevél az valószínűleg júliusban keletkezik, 1588. júliusában, a szónoknak valószínűleg, én azt nem tudom, hamarabb elhangzik. Jó? Az ajánlólevél az a kiadás számára készült. Lesz két Platon idézetünk, jó? Azt szeretném, hogy felolvasom, hogy lássuk, hogy milyen retorikai környezetben járunk. Tehát a megszólítás után, hogy Platon az eutitolomban, a jámborság, az Istenek számára kedvesnek és kedvetnek tartja, de nem gyümölcsözőnek, nemzetes és nagyságos uram, azt véleményem szerint képes vagyok a beszédem tárgyára alkalmazni. Ugyanis az isteni filozófus azt fejezte ki így, hogy Isten sokkal több és sokkal nagyobb ajándékkal halmozott el bennünket, hogy sem méltóképpen meghálálhatnánk, mert nem viszonozhatnánk, hogy visszafizethetnénk azokat. Ennél fogva nem szabad mi vélekednünk, hogy valamiféle adásvétel útján, hogy ajándékokkal kell kiérdemelnünk tőle ezeket a javakat, vagy hogy a megkapott dolgokért, mintha Isten szűkölködne valamiben, törlesztenünk kell. Ugye? Hajta kárvinizmus gondolkodás. Az emberek között is gyakran előfordul, hogy valakinek az érdemei nagyobb akarnál, hogy sem viszonyozni lehetne őket, és a legtöbbször a hálás lelkület és annak kifejezése sokkal többet ér a viszonozásnál és az ajándékoknál, különösen, ha nem egyenlő felekről van szó, hanem egy előkelő személy részesíti jó téteményben az alaptalálókat. Ugye mecénásra volt, tehát a Zsigmond finanszírozta, amit nem elég van ott. Mert ahogy Platón mondja ugyanitt, addig, ha volna ennek, Árszotír mesterségnek, az észszerűség és előírása szerint való, hogy annak adjunk ajándékra ment valamit, aki hallva látható, hogy egyáltalán nincs rászorulva. Ugyanígy, ha valamiképpen én is azt tettem volna a fejemben, hogy úgy döntettem volna, hogy az előbbi hozzáállást kell tanúsítanom nagyságunk iránt, akkor miért elítélhetne bárki, hogy észszerűen cselekedtem? Ha viszont megpróbálom világosá tenni, hogy az utóbbi dolgokban szóltam, az igyekezettem legalább a meggondolatlanság bélyegétől mentesül nagyság elől. Jó, stb. Világosítő patronus számára szóval szövegek. Megköszönöm a támogatását. Jó, egy eutitolom, ugye az eutitolom egy Platon dialógus. Na most a két hely, az egyik az mit látjuk, de tulajdonképpen mivel telik az idő, nem is ezt fogom, hanem a másodikat nézzük meg. És már előre vettem azt. Jó, a lényeg az, hogy nem a Ficsinó Platon fordítását használja, hanem egy másikat. Oké? Ez a Cervantes. Jean de Cerve, akinek a nevét történetíróként ismerjük. Ugye nagyon fontos francia történetíró. Itt látjuk, nem olvasok rá, hogy higgyétek el, hogy látjátok, szinte szó szerint. ugye röviden áttúr kifejezéssel szól, tehát ez teljesen világos, hogy a szervez használ. Oké. Jó. Hogyan néz ez ki? Ugye úgy néz ki, hogy a Platon összes műveinek kiadás egy kicsinó fordítás, az a Hankinsből össze lehet szépen szedni, tizenvalamennyi. Oké. Honnan? Mit tehetünk a Jean de Sales-ről? Jean de Sales 1578-ban jelentette meg a saját Platon fordítását egy kétnyelmű kiadásban. Az a kétnyelmű kiadás. Most nem beszélt a de Sales-ről, hogy így történeti munkáival nagyon fontosak, tényleg nem akarok erről beszélni. Ez az úgynevezett Stephanus kiadás. Hogyha ma folyik a magyar Platon összes, kinyitjuk és ott megnézzük oda a marginálékot, azt mondjuk, hogy 15A, 15B, vagy valamely, T-minus 41, C, akkor az, az ennek a kiadásnak a lapszámai és a szakasz beosztását mutatja, ami azt jelenti, hogy az Etienne, az Henri Etienne, tehát a Stephanus Henricus-nek a görög kiadása az egyszerűen kanonikussá mértékadóvá változik. Ez a legjobb görög kiadás volt, és nem is. Utána emendálják, persze van Platon filológia, tehát tulajdonképpen egy fantasztikus görög szöveget produkál Stephanus. A Jean de Sales meg a Latinia nem várta fel a kicsit. Ez nagyon fontos. Jó? A korai újkorban egészen fel a 18. századig természetesen vannak mindenki Platon fordítások, sok minden. Tulajdonképpen a 18. század vége, 19. század elején majd a Schleiermacher a német verzió váltja fel a Piccino a paradigmatikusság, ezt kell elmondani. Jó, de a Sales, de Jean de Sales, oké. Tehát, hogy nem képes kikezdeni a Piccinónak a latinját, pedig a Piccino latinját, a latinját egyébként folyamatosan emendálja. Annak is nagy története van. Jó, miért érdekes ez? Hogy miért nem a Platonhoz nyúlt? És hogy ezt megértsük, ahhoz elolvastam a Jean de Sales-féle latin fordításnak a bevezetét, írt egy bevezetőt, hogy miért fordítjuk Platont. Jó? És a bevezetőben ezt már nem lesz időm a teljes ismertetésre. Körülbelül azt írja, hogy az a baj a Platonnal, hogy voltak helyenizmuskori Platon kommentátorok. És az a baj, hogy túl allegorizálták a Platont. És azt mondja a Jean de Sales, hogy van egy egyszerű stíluseszmény, amit meg lehet valósítani a Platon fordításon, és az egyszerű stíluseszmény, ez azt is jelenti, hogy Platon igazolható a kálvini teológia szempontjából. Oké? Jó. Az a kérdés, hogy de miért kell mégis Platont olvasni, és felsorol ellenérveket, hogy mik a fenntartások a Platonnal szemben. És azt mondja, hogy persze sok fogják, mi keresztény gyermekek is nagyobb bölcsességgel rendelkezik, mint a pogányok egy bölcsesség. Ugye ez a standard távolságtartó álláspont az antik filozófiával szemben. De Platonnak van egy olyan tanítása, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy magasabb forrásból kapta. Hogyan kapta magasabb forrásból, és ez nagyon érdekes. Hát, hogy volt Egyiptomban, és Egyiptomban találkozott zsidókkal, akikről erről a magasabb rendőrk nyilatkoztatott Isten tudásról hallgatott. Ez elromlott. Romolva jelenik ez a Platonnál, egyrészt azért, mert Egyiptomban már romlott állapotban volt, amikor ő ezt meghallotta még, és illetve Platon is a maga pogány volt elófakodva romlott ezen a Isten tanításon, de mégiscsak ott lehet valami. Okay? De ahhoz, hogy ezt kinyerjük a Platonból, le kell róla szednünk az allegorizáló helenizmuskori Platon kommentátorokat. Okay. És ez egy stilisztikai kérdés magyarul. Ugye ezt a Jean de Sales, a Hankins hívja fel a figyelmet, hogy van egy portás, szintén olyan a francia, aki azt mondja, hogy kint, ugye a Piccinónál senki nem értett jobban persze a Platonhoz, de kint egy Cicero, aki rendesen lefordítja, és aki jó lesz a mi művelők és ezt mondjuk számára is. Okay? Most mi a helyzet? Ja, jó, ez a késői mű, amiben az az érdekes, hogy itt kifejezetten Piccinó ellenfoglalás ott a marginálja a Jean de Sales. Ezt nem ismertetem. Oké. Okay. Miért érdekes ez a hármas, hogy van ember Piccinó, Giordano Bruno és Jean de Sales is? Azért, mert ha megnézzük a hermetikus tradícióval viszonyítanak, akkor ugye a Giordano Bruno az egyiptomi pogány hermetizmus, amiben összhangban van a keresztény kinyilatkoztatás is. Ez a Jégecfél tézis, nem mondom el nagy szakadatban. mit csinál a Ficsi? Ugye, Ficsinónál a keresztény kinyilatkoztatás az elsődleges, de semmi probléma, ez nagyon szépen látszik a keresztény kinyilatkoztatás, majdnem a hellenizmus tradíció szövegei is, és a protózból is kinyelhető, a pogány protózból is, a hellenizmusból is, Platón kommentátorból is, pontosan jön az a bölcsesség. Oké? Mit mond a Zsámos Szel? Egy egyszerűen ilyen nagyon szimplifikált lapot kell az olvasó kezébe adni, amire le kell szednünk az összes hellenizmusbeli neoplatonizálói, neoplatonizmusnak az allegorizálói vonzalmat. Jó? És mi a helyzet a sárközönnyel? Egy kérdés, hogy miért használja a Zsámos Szel? Hát látszik, hogy a legapróbb részletekig ismeri a Ficsi volt. A legapróbb részletekig ismeri. Ugye azért, mert és a Sárközi nagyon fontos, hogy a Ficsinónak a felfogásához képest egy kicsit a Bruno felé van elmozdulva maga a főszöveg. Oké? Okay? Viszont az ajánlásban meg a Zsámos Szel használja. Tehát valószínűleg ugye az van, hogy azt javasolom, hogy ezt valahogy úgy tudjuk feloldani, ezt hogy valami választ kísérletet adni a kérdésre, hogy hát ha a Rákóczi Zsigmond azért elolvasta az anyába levélig ezt a művet. És talán ugye az Eutrofonban egy olyan dolgot vesz elő, tehát ezek az adásvételi metaforák, ez folyamatosan, ez nagyon ismerős a kármilyen teológiai nyelv számára. Azt már persze, hogy ezt milyen tudatos választással valósítja meg ezt a programot a Sárközi, az már nyilván rejtve marad a Rákóczi Zsigmond előtt.